kereskedő. A NAV tájékoztatása szerint az érintett a külföldről behozott autókat az interneten eladta, de áfa bevallást nem nyújtott be. A vételárak egy része az értékesítő hivatalosan bejelentett bankszámlájára érkezett, míg a fennmaradó összeg a be nem jelentett Revolut számlájára folyt be. Az eladásokról pedig készpénzes számlákat állított ki. Az adóhivatal ismét hangsúlyozta, hogy egyebek mellett a Revolut, valamint a külföldön vezetett számlákra is rálátnak. Most pedig nézzük, milyen időre számíthatunk ma. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek majd gomoly felhők az égen. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkő zivatarok körzetében megerősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 9 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rongyszőnyeg.
Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
Ki minek gondol?
Az vagyok annak.
Miért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra?
Te vagy magad, ki a jelet vonja, s vigyázz, hogy fénybe vagy ányba játszik, mert fénye árnya te rád sugárzik. Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról? Rajtam látsz törvényt saját magadról. Okosnak nézel? Hát bízd magad rám, balonnak nézel, csörög a sapkám, halónak gondolsz, hátamra ülhetsz, ha oroszlánnak nem menekülhetsz. Szemem tavában magadat látod, mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.
128.
Itt a három szikla tövében a sárkány és az ember nem viaskodnak többé. Egymás felé fordítják arcukat.
129. A föld az égő nyilvesztőt kilőtte, a levegő meghasadt előtte, a víz visszavonult a kőbe. 130.
Szeretek ott feküdni, ahol vörös a part oldal, álomban a folyó partján. Lány vagyok, vonatkalács a nevem. Jön három reggel, és megint három, valamennyi ott lát engem, kilépve anyám házából. Virág szőnyeget visz a folyó, balzsamos illata emelkedik a vörös szakadék fölé, s a víz rejtett sodra tele hallal, van közte nagy, mint a gerenda, s oly apró, hogy árnyéka sincsen. Naponta messzire gondolok, ugyan merre ballagsz te folyó? Honnan jön, aki elvisz engem? Tán vadász, tán egy az istenek közül? Vagy halikrától esem teherbe? Vagy fészekből szálló pehelytől? Vagy a síkos habok, a folyami hullámok elérnek, elfognak engem? Ahol vörös a part oldal, álomban, a folyó partján.
131.
Az eleven tarkaságban kettő sötétség lobog és forog. Fuvol a hangként gyöngyöz a tiszta magasba, és dobhangként merül az üregek borújába. Fémkopárság a csillagházak alatt. Gúzsba kötve kanyarog a viharban a por, vörhenyesen iramlik, felszökel, de a mélység delejes görcse összerántja, és ágas-bogasan mégis szeliden elcsitul a tánca.
132.
Egy szép dombide kékül lágy hajnali fényben, hűsölni és jól lakni ottan lehetnékem. Fényes kert almát terem, tarka, mint az élet. Ott az apa és anya hét gyerekkel élhet. Egy szép dombide kékül lágy hajnali fényben, hűsölni és jól lakni ottan lehetnékem. Domblejtőn kelet felől csupa szilva szőlő, édes piros szép gyümölcs napsütésben megnő.
133.
Róka, róka réten, fuss a holdas égen, hagyd itt lenn a házat, erdőt, kapsz nyakadba ezüst csengőt. Fényes felhőn csilingelhess, csillagokkal versenyezhess. Halli-hé, halli-hó, azt hiszik, hogy kis csikó.
134.
Hajnali táj szendergése hajt, hűslapály kékjében két bivajt, fakó szekeret, s egy fiút párába szegetten. Rök felett virágként nyílik az ismeretlen, és rajt a fény az éj békét tovább szövi lágyan, mendegél, mint név az álom színforgatagában.
135.
Rázó az égbolt, aranyfüst a lég, eltörpül láng űrben a tarka vidék. Olvattan a tarló hullámzik remek, domb fölött utaznak izzó gyöngyszemek. Ragyogó kékségen sötét pihe száll, óriás magányban egy pacsirta száll.
Dolgozik jelenleg? Kérdezte egyszer egy riporter. Mivel készül meglepni az olvasókat? Nem készülök semmilyen meglepetést okozni, mondta neki a mester. Mostanában verseket írok. Ez a költő dolga.
Mindig meglep, ha egy költő a változatlanságot, az időtlenséget áhítja, mondta a mesternek egy riporter. Hiszen ebben az állapotban nem létezne művészet sem. s hogy az ön fegyvertárának leghatékonyabb darabjára hivatkozzam, az időtlenség például kizárja a ritmust. A ritmus formai jegy, az időtlenség tartalmi, felelt a mester. Elbizakodottságnak tartja, ha az ember a nem lét kétségtelen túlsúlya ellenére is az itt töltendő 70-80 évre koncentrál, vagyis ha az ember embercentrikus? Veszedelmesnek tartom. És a mai világ engem igazol. Elég, ha csak a föld, a levegő vagy a víz szennyezésére gondolunk. Ez inkább az emberi butaságnak, az érdekek szem elől tévesztésének, s éppen nem az embercentrikusságnak a jele, kötötte az ebet a karóhoz a riporter. Végül a mester ezt mondta. Az embercentrikusság és az emberi butaság egy és ugyanaz.
Megkérdezték, hisze az emberiség haladásában, abban, hogy jobb lesz az ember, és jobb lesz a népcsoportok élete. Az emberek mozgásában hiszek, a haladásban nem hiszek, mert hiszen minden haladás valaminek a rovására történik. Ha fejlődött a gót stílus, az előtte szokásos román stílus rovására történt. Ha fejlődött a reneszánsz, nyakára fejlődött a gót stílusnak. Ha fejlődött a gépi technikai civilizáció, ez a szellemi kultúra rovására történik. Ha a szellemiek fejlődnek, meg fogják sínyleni ezt az eszközök. A fejlődés mindig valaminek a visszafejlődésén alapul, ezért a fejlődésben, mint állandó folyamatban nem hiszek. A folyamatokban, mint szükségszerű ide-oda mozgásokban hiszek. Felelte a mester.
Zápor sóhaja, záporban harangok könnyes hangja. Síkos bátogon, zápor sóhaja, záporban harangok könnyes hangja. Levegő szőkes ége, üvegnyája, éneklő futása, szívében. Levegő szőkes ége, üvegnyájak éneklő futása, gyermek szívében. Honnan siet ez üzenet, e levelet hol írtál? Honnan siet ez üzenet, e levelet hol írtál? Honnan siet ez üzenet, e levelet hol írtál? Síkos bátogon, gyermek szívében, sóhajtva énekelve szalad a zápor, szalad a zápor.
Hold tengere, máre fő kunditátis, régi bölcsek gondolata szaporodott benned.
138.
Boldog hajós, kit ezer éve felgyűlt kívánság küld a tengerre viharba. Boldog pásztor, kiben évezrek álma lomhanyájként ezer fejét lehajtja. Boldog mező, hol ezer éve nyílnak mindig egyfajta új meg új virágok. Boldog, kiben évezrek megszakadnak, elpattanó húr, áldástitkú átok.
139.
Hideg felhő terped az égen. Ne félj tőle, hűti lázad. Súgja, ha nem bírod tovább, hadd jöjjön a végső alázat. Hallgass szíved üzenetére. Ne félj tőle, fájni fog. Érzed, mindened elolvad. Hideg felhő terped az égen, lassan ellepi a holdat. Nem dereng át semmi fény.
140.
Kis híd, deszka híd, az ártéget hova vitt? Három csacsi, szürke törpe, ott bámult a víztükörbe. Nem szedtek ők szép bokrétát, legelték a margarétát. Csülkük három rétre sétált, fülük hat mezőre szétált. Csacsi járt a deszka híd, az ár hova vitt? Gyöngyág, rózsaág, hova lett a bóbitád? Három lepke, kék, zöld, sárga, ott libbent a napsugárba. A virágot ők se szedték, csak a szirmát érintették, úgy sodorták az illatot, mint egy sejem gombolyagot. Lepke ülte rózsaág, hol a bóbitád? Kőház, messzi ház, parazsadra kivigyáz, három kislány fürgeszőke ottan fűzött cérnát tűbe, fűzögettek, tűzögettek, aztán virágot is szedtek, három csokor lett belőle, így tipegtek esküvőre. Lányok lakta messzi ház, rád most kivigyáz.
141.
Vízcsepp, mely az ág puha éve alatt van, csillog diderek könyörögve tudatlan. Maghéj csigaház bogár kicsi burka földdel telik, és sehol se tanulta. Elhagyva eszét az esztelenében, folyton hegedülget a csont a mélyben, és nincs pihenő, és nincs hova szálljon. Levegő se per át a kerek világon.
142.
Vörös hajú lányok, mint a gondolat, felröppennek éjjel holdvilág alatt. Este vizet hoznak, szalmát, tűzifát, sürögnek, kacagnak, mint a jó család. Kisöprik az udvart, csak úgy bizsereg, ki hinni, hogy éjjel hol vannak ezek. Manci a nagyobbik füstön lovagol, Joli most bújik ki az eresz alól. Vörös hajú lánnyal ne kezdj sohasem, fogjátok meg, ott szállt, viszi a szívem. Vörös hajú lánnyal ne kezdj sohasem, fogjátok meg, ott szállt, viszi a szívem.
A nő tetőtől talpig élet, a férfi nagyképű kísértet. A nőé mind, mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfoghatod. A férfié mindenről egy csomó kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyvaszó. A férfi, akár bölcs vagy csizmavarga, a világot dolgokká széthabarja, s míg zúg körötte az egyörök áram, címkék között jár, mint egy patikában. Hiába száll be földet és eget, mindig a semmiségen át üget, mert hol egység van, részeket teremt, és névvel illeti a végtelent. Lehet kisember, lehet nagyvezér, alkots rómból, de igazán nem él, s csak akkor él, vagy tán csak élni látszik, ha nők szeméből rá élet sugárzik. A nő mindennel pajtás elevenség, csak az aprózó észnek idegenség. A tétlen vizsgálótól összefagy, mozogj és mozgasd, s már királya vagy. Ő lát sóvárgás, helyzeti erő, oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Alakja, bőre, hívást énekel, minden hajlása életet lehel, mint menny az áport bőven osztogatva. De hogyha bárki töprengőn fogadja, tovább libegs a legény vérig sértve letottja a címkéinek bűvkörébe. Valóság, eszme, álom és mese úgy fér hozzá, ha az ő köntöse. Mindent, mit párja bölcsességbe ránt, ő úgy visel, mint cinkos pongyolát. A világot, mely észnek idegenség, bármeddig hántod, mind ő néki fájtra, és végső királynői díszrugája a mesztelenség.
Rongyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Bodnár Erika, Bogáti Réka, Göttinger Pál, Kaszás Gergő, Márk Antónia, Rácz Gabriella, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Tandori Dezső, Váradi Szabolcs és a Zsarátnok Együttes, valamint archív felvételről Vörös Sándor. Zeneszerző Sebő Ferenc. Munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Liszkai Károly, Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A rádiókompozíciót 1995-ben készítették, és legutóbb 2006. május 11-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Szellemtörténetek. Felugosi László képzőművésszel Rádai Eszter beszélget.
Ki volt az a Fábián Pista bácsi, aki olyan fontos szerepet játszott a te életedben, egy, ahogyan leírtad, egy szegény félkegyelmű?
Amikor még fotósként dolgoztam egy régészeti ásatáson 1970-ben, ott találkoztam ezzel a bácsival, aki disznópásztor volt, ugyan, de titkos leadókkal foglalkozott, és műsorokat csinált ezeken keresztül. Megjelent, és egy ilyen bőrszíven, egy fémdoboz volt a nyakában, amiben kijött egy drót, és akkor szuperfűt szitka volt, és azt rászúrta, és mondta, hogy 002 Hódmezővásárhely Fábián István népművész megkezdi adását, és akkor ott énekelt, meg mindenféle dolgokat beszélt, és aztán...
Téged ez komolyan elbűvölt.
Ez abszolút elbűvölt. Sok őrültet láttam, már negatív értelemben is őrültet, de pozitív értelemben is, de ilyen bájos, elragadó, és kellemes, és igen fantáziadús, és különös lényt egy 80-valahány éves bácsival, aki szerintem hát ilyen ős, szuper tehetség volt. Mert látta valamikor, hogy magnóval vesznek föl énekeket, és azt hallja a rádió, és akkor ezt így minden további nélkül kiszöbölt néhány állomást, és mondta a magáét, amiben
sugárzott.
Sugárzott, és akkor ez se sugárzott, és igen.
Tanultál képzőművészetet, ha jól tudom, csak fényképezni tanultál, ugye? Tehát fotózás.
Fotózást tanultam érettségi után. 17 éves koromban egy pillanat alatt ez eldőlt, mert egy temetésen voltam, és a temetés után az történt, hogy elmentem. Nem tudom magam sem megmondani, hogy miért. Papírboltba vásároltam papírokat, eszközöket, és lerajzoltam, és azóta...
A temetés?
Igen, és azóta ezt folyamatosan csinálom.
Annyira megrázotta annak az illetőnek a halála?
Nem, mert az...
Vagy az a kép, ami ott
az a temetésen? Igen, mert az egy osztálytársunknak a mamája volt, és én azt annyira nem is ismertem, csak a szituáció, meg elgondolva azt, 17 évesen, hogy én is fekhetnék ott, vagy nem tudom. És... nem tudom valószínű, hogy ezt ezzel képeztem le, és akkor ezt én mondjuk azóta folyamatosan csinálom. Ezt úgy szokták mondani, hogy autodidakta módon tanultam azokat a dolgokat, amikkel szerettem foglalkozni, és a mai napig is foglalkozom.
Keserű Katalin írta legalább 10 évvel ezelőtt a Mozgóvilágban rólad, hogy a rajzaidon az iskolázottságnak nyoma sincsen, és ezek a rajzok akár egy elemista rajzai is lehetnének, amivel ő nem azt akarta mondani, hogy te ennyire tudsz csak rajzolni, de én azért megkérdezem. Szóval ez egy szándékos primitívség, ami a te rajzaidon van.
Hát vannak nekem nagyon szép rajzaim, és hát...
Igen, igazi klasszikus értelemben vett szép rajzok.
Még azt is mondhatnám, igen. Hát csináltam én stúdiumokat, de gyakorlatilag nagyon vonzott engem az energikus kifejezés. Akkor más esztétikai kategóriák működtek is. Bennem mindig volt az, hogy antiművész is vagyok, tehát, hogy valami miatt ellene is vagyok azoknak a szépségeknek, amiket én hamisnak érzek. Tehát van egy belső szándék, hogy mit szeretnél. Nem olyan kimondottan megfogalmazott szándék, de egyszerűen érzett szinten ott van, hogy hát én belőlem ilyen képek tudnak kijönni, és én azt merem vállalni, és akkor szeretem is, ha még kockázatos is, akkor is vagy megmutatom, vagy nem, de létrehozom, mert kell, hogy ha már benne vannak, megszülessenek valamilyen
módon. Azt hogy érted, hogy kockázatos, hogy esetleg nem arat sikert?
Igen.
Lehet belőle megélni?
Igen.
Ez így is van, nem?
Így is van. Nem ennyire fehéren feketén, de azt vállalni kell, mert abban az időben sokat beszélgettünk barátainkkal, hogy az a jó, és azt tetszik más művészektől is, amit csak ő tud. Amit mindenki tud, az lehet, hogy szép, meg mit tudom én. De amikor az egyéniségnek benne van az a ösztönös, tudatos, de szabad léte, akkor az egy eredeti dolog is, és ez az eredetiség az érték.
Tényleg vonzódsz a kudarchoz, ahogyan ezt szoktad mondani? Szereted a kudarcot?
Nem szeretnék igazából mazolistának tűnni, de jobban sarka alakudás. Fiatal koromban szerettem volna sikeres lenni, mint minden fiatal, és ez nem sikerült. És aztán, amikor már úgy eljött, akkor meg már nem érdekelt az, hogy sikeres vagyok vagy se. De én úgy láttam, hogy jobban meg tudom élni a dolgokat, hogyha nem olyan simán mennek, megvannak benne ezek a jó kis visszatartó erők.
Ugyancsak Keszerű Katalintól idézem. Úgy ír le, hogy elmerülve jár, gondolkozik, laza, elnéző, mosolyféle kerek arcán, nézni szereti a tárgyakat, nézelődéssel tölti az időt, szóval csak úgy létezel, minthogyha cél nélkül téblábolnál.
Igen, ez legalább többen mondták, de azért, ha ilyen kellemes tűnődésben is esem időnként. Azért azt nem azt jelenti azt, hogy én most mindent kizárok, és mint egy álomkoros, hanem nem izgatom magam. Annyiféle különös dolog történik, még hogyha azok nagyon egyszerűek is körülöttünk, hogyha mindenre olyan indulattal reagálnak, akkor egy bosszankodásra telne az életünk. Érdemes megfigyelni tárgyakat, embereket, kutyákat, cicákat, növényeket. Nem is gondol igazából arra, hogy most mit csinál, hogy van, és akkor egy dolog elindítja már belül. Nem is gondol rá, hogy az a demizson olyan érdekes. De akkor az tovább működik benne, az agyába, vagy nem tudom, hol, és akkor abban kijöhet valami.
Azt hittem, hogy azért állnak itt a demizonok, mert ezekben valamilyen ital van. Ezek a te szobraid?
Igen, ezt láttam valahol, és azt gondoltam, hogy ez a legszebb szobor, amit életemben láttam. Valami öreg néninél, persze ő nem úgy fogta föl, de nekem ez volt a benyomásom akkor, és ezt meg is csináltam. Ezek ilyen élménytárgyak, amelyek többek, mint tárgyak, mert ugye üres belül, és ha azt mondanám, hogy az az üresség megtölthető, de lehet, hogy a szellem, tehát hogy valami sugárzik az ürességből, és mondjam, taoista demizsonoknak fogom föl őket. És akkor gondoltam, hogy vagyom belőle, tudhat van itt a lakásban több helyen.
Azelőtt, ahogy hallottam, mindenfelé cipők voltak a lakásodban, ugyancsak műtárgyak, tűsarkú cipők, rózsaszín, meg különféle színű ilyen sejemből, meg brokádból, meg nem tudom, hogy miből készült női cipellők, akár így is lehet mondani.
Igen, cipellők voltak.
Azt hittem, hogy fetisista vagy.
Sokan hitték azt, nem, szintén hát bele lehet képzelni a karcsú női lábat. Nagyon szerettem a női cipőket, mert nagyon finom munkák voltak. Számomra abszolút szobrok. Női cipőkben nagyon-nagyon-nagyon gyönyörűek vannak.
De most, hogy ezt a demizont mondtad, a demizonban lévő ürességet, meg belegondolok a cipőbe, abban is van egy nagy üresség.
Igen, hogyha nincs benne a láb.
Ez az üresség, ez érdekel téged?
Igen, mert hogy az űrből az ürességbe megyünk, vagy az ürességből jövünk, nem tudom, és életünk folyamán megtöltődünk, aztán kívülünk. Biztos, hogy az üresség jelentheti azt, hogy abban minden benne van.
Hogy minden lehet.
Hogy minden lehet benne, igen.
Ha meg tele van, akkor abban már más nem lehet beletölteni.
Igen, az már egy meghatározott dolog, az már egy kategória lehet, és a kategóriákat lehet, hogy nem szeretem, és így fejezem ki. Én nem nagyon tudok kategóriákba gondolkozni.
Miért rajzolsz olyan gyakran, vagy vágsz ki olyan gyakran különféle anyagokból? Bárányt, tyúkot, kacsát, disznót?
Ez ugye 70-es évek végén történt, nem tudom, erre később jöttem rá, hogy na, ez apám szabó volt.
Tényleg vannak ilyen ruha?
Képeid is. Igen. Szabó volt, a Kecskeméti Katonai Rövidebb Színházban dolgozott, de otthon is dolgozott, és egész gyerekkoromban ezt láttam, hogy kivágta a kiszabta a szövetet, és azokból elkészítette a kabátokat, az akkókat, nadrágokat, amit ha felveszünk magunkra, akkor fölfogható egy szobornak is. Én ezt megtagadtam, hogy én ilyen szakmát tanuljak. Később megbántam már ezt, mert akkor a ruhaképeket nem varom meg, hanem megvaratom.
Akkor azt is meg tudnád varni, azt gondolod?
Igen, és akkor nem lennék segítségre utalva, akkor odajönnek a varrógéphez, és akkor megcsinálom. És lehet, hogy ez a hatás ennyire belém rögződött, hogy ezt láttam gyerekkoromban, és akkor én
Na de ezért vannak klibák, meg
disznók. Hát igen, hogy abból a papírból, abból a faroslemezből, vagy abból a fából, fűrésszel vagy ollóval kivágom a megfelelő dolgot, amit gondoltam. Mert először valahogy ezek a háziállatok ugrottak be, és akkor ezekből csináltam képeket, és aztán ezeket egy ilyen háttér előtt megpróbáltam összerakni, amiből különböző jelentések születtek. És akkor ez mozgatott, ez a variálhatóság. Erre nem tudok igazából magyarázatot.
De azt mondják a művészettörténészek, akik veled foglalkoznak, hogy nálad nem a jelentés a fontos, a dolgok jelentése, hanem inkább a mélyükön lappangó erő, vagy energia, vagy a benned lévő erő, amit igen. Te szeretnél. Ilyen, igen. Nem tudom, ezt hogy hallgatja az ember, amikor művészettörténészek ilyesmiket mondanak róla?
Hát, mint az egyszerű idézet, azt a Marvány János mondta, hogy gondolta a fene, sokszor ez előfordul. Viszont az egy másik dolog, hogy a látott világ és a láthatatlan világ hogy alakul az emberben, ugye, mert végül is a világunknak nagyobb része az a láthatatlan világ. Sokkal kevesebb a látható világ. És ezek valahol ott vannak bennünk, és hihetetlen szükségünk van képekre, hangokra, és energiákban, amelyek másképpen érintik meg az embert, mint a szavak, amelyek annyiféleképpen magyarázhatók, értelmezhetők is.
Neked, ahogyan tudom, vagy ahogyan szoktad mondani, a zene is valami vizuális dolog.
Igen, nekem a zene is vizuális volt, mert végül is a képzőművészet volt az, ami elrugaszkodásra késztetett, de hát az, abban sok minden belefér, beleférnek a társművészetek, a fotó, a film és a zene, a performance, ezek csak a határait teszik távolabbra a képzőművészetnek, és szerettem is, és a mai napig is szeretek egy kicsit változtatni, tehát most ezt csinálom, most azt csinálom, amikor még a bizottsággal is dolgoztunk.
Mármint a bizottság zenekarral.
Igen. Akkor is. Egyébként elég koncentráltan csináltuk, de az András is, meg az öcsi is nagyon sok képet, én is nagyon sok képet. Az
alatt festettek.
Igen, igen. Gerélyeztik ezek egymást, és ez egy jó állapot volt, mert az egyikből születhet egy másik ötlet, amit aztán kivitel az ember, és ezek tényleg nagyon jó és kreatív állapotok, és nagyon fontosnak is tartottam, hogy legyenek átjárások a dolgok.
Egy óriási cipő, most mindenki éppen nem jár, mindenki éppen nem tapos, mindenki.
Az miért van, hogy olyan sokat foglalkozol a szenvedéssel, az erőszakkal szinte soha? Ezek nem erőszakos képek, hanem szerint képek, és mégis olyan sok szenvedés van a képeiden. Emlékszem egy képedre, ami nem tudom miért valahogy nagyon megmaradt bennem, aminek az volt a címe, ha jól emlékszem, hogy minden állat megtalálja a maga szenvedését, és rengeteg ilyen szenvedő képed volt. Ezek tulajdonképpen nagyon szomorúak voltak, borzasztó szomorúak, ugyanakkor rendkívül mulatságosak.
Igen. Hát ezt én nem tudom megmondani.
Meg nemrég olvastam egy interjúban tőled, hogy egy olyan ágyról álmodsz, amelyik sugározza különféle fájdalmakat az ember tagjaiba, testrészeibe.
Igen. Hogy ilyen alkat lennék-e, hogy ennyire megfognak ezek a szenvedések? Tudom. Én magam eléggé vívódó és kétségek között élő ember vagyok. Tehát kívülről úgy néz ki, mintha nagyon vidám lennék, de nem tudom, belülről ezek talán nagyobb hatással vannak rám. És eszembe jutott egy dolog, amikor valami mezőgazdasági művésztelepet szerveztünk még a 70-es évek végén Puktai Imrével, és elmentünk a Börzsönybe valami birka telepre, körülnéztünk, és akkor pont volt egy ilyen jelenet, amit láttam, hogy elkapták a birkát, és szőrmintákat vettek, leúztak valami réteget a bőréből, és akkor ott vérzett, aztán már mehetett ki, jött a másik, és eszembe jutott ez az élmény, és akkor utána én rajzoltam ilyen birkákat ilyen sebekkel. Biztos, hogy mindennek van valami valóságos alapja, mert tényleg nem fantáziálom ezeket, mert nem tudom.
Nagyon hogy... hat rád, hogyha valamilyen szenvedő lényt látsz?
Uh-huh. Igen. Biztos, hogy az érzékenységről van szó, hogy nehéz, ha még sokszor el is kell menni dolgok mellett, de nem tud ember elmenni igazából. Valahol azok mindig megmaradnak, és ezen csodálkozom valójában, hogy az emberek az életüket gyakorlatilag azra fejlesztik, úgy védekeznek, mert mindenkinek kell, hogy védekezzen, hogy érzéketlenek lesznek. Lehet, hogy ezért tartunk ott, ahol tartunk, pedig szerintem, még hogyha nehezebb is, az érzékenység az sokkal jobb állapot, mert mindenhez sokkal közelebb visz.
Neked sokkal többet élsz át, ha érzékeny vagy,
igen, nem? Igen. Hogy úgy mondjam, valamilyen szinten sokkal gazdagabb leszel. És persze ezt nem anyagi javakra értem, hanem mert így végül is ugyanak leszik, mint a világ. Sok rossz van benne, sok jó is van, de így teljes valamitől, hogyha ezeket...
Beleolvadunk, vagy átéljük, vagy egyé válunk?
Egyé válunk, igen.
Van jöjjálunk-e? Most a negyedik felvonás következik, a harmadik kimarad. A negyedik következik, de nem lesz ötödik felvonás, biztos, hogy nem lesz ötödik.
Ezek a performance-ek, ezek hogy jöttek Szirtes Jánossal? Volt egy híres, amikor Dézsából kenyereket emeltetek ki, és ott valami, nem is tudom, én szétmorzsoltátok mesztelen lányokon. Meg volt egy pingpongasztalon játszódó, amikor vizet szürcsöltetek lassacskán a pingpongasztalon kialakított medencékből, és ebben ti ketten nagyon együtt vagytok, és nagyon élvezitek ezt, hogyha én ezt jól látom.
Igen, igen. 83-ban, amikor egy kicsit már elegem volt a bizottság együttesből, és egy alkalmi zenekari produkciót hoztam létre a Bercsényi Klubban 83-ban Inkaszámtan címén egy 3 órás zenei akciót, amelyben 5 basszusgitáros volt és 2 vagy 3 dobos, és én valami 302-én síléceken énekeltem 3 órát, vagy üvöltöztem.
Hogy egy 302-én azon ugrált?
Igen.
És síléc volt a lábadra kötve?
Igen. És hogy ne legyen mégsem unalmas, akkor gondoltam, hogy megkérem Szirtes János, hogy vállaljon egy részt ebben az akcióban, és akkor így összekerültünk. Aztán egymás segítve dolgoztunk, és akkor szem 86-ban, Hamburgban egy ilyen performance bemutató után visszatérve gondolkoztunk azon, hogy együtt dolgozunk, és akkor a Szemze Tiborral és a Nevzámbóval az új modern akrobatikát megcsináltuk, sőt még akkor benne volt a Vaszlavik is, aki zárójelben mondom. És akkor később aztán...
Ez mi volt ez az új modern akrobatika?
Egy ilyen zenei performances csapat, de aztán az öcsi is, meg a szemző is kivált egy idő után, és maradtunk ketten, és akkor már mi elég sok performance ötletet kidolgoztunk így találkozáskor, utazás közben, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni folyamatosan, illetve hát lehetőségek is voltak, mert kaptunk meghívásokat Magyarországon is, meg külföldi fesztivál.
Tokióban is voltatok, ott egy nagyon mókás dolgot csináltatok. Ezt leírtam, hogy a fejeden hajhálóba összefogott jégkockákkal egy asztalnál ültél, és 21 darab gyertyát eloltottál olyan módon, hogy ráköpted a lassan kortyolgatott vörösbort. És közben az arcodra csorgott le a fejedről a víz a jégkockákból?
Ahogy olvadt. És akkor a János az arcával törölt le feketére kormozott tévékészülékeket, monitorokat, ahol az ő és az én arcom jelent meg, mikor már letisztította. És aztán tényleg mókás volt, mert sokat gondolkoztunk azon, a következő eleme a performance-nek az volt, hogy én félmeztelen levetkőzöm, lefekszem egy asztalra, és ő masszírozza a testemet. Miközben 2 vízipisztoly van a kezemben, és előttem egy nagy fehér vászonra levem ki a fekete tust. És egy mikrofonba, hogy énekeljek valamit, és akkor sokat gondolkoztunk, hát magyarul ott nem tudnak, ugye, vagy valami szöveget, amitől a hangom megváltozik az erős nyomogatástól, tehát modulál, és akkor született meg, hogy Beatles számokat énekelek, az elég nemzetközi, és akkor a Silazű jeje, meg a Letidvi, meg egy pár dolgot, amit én tudtam. Ezt énekeltem. Érdekes módon aztán ezt egy gyűjtő meg is vette ott a performance után ezt a vásznat, mint akciófestményt. Sikerünk lett a festményünknek Tokióba. Erre természetesen nem számítottunk.
Mire számítottatok?
Hát valahogy sikerünk lesz vele, illetve érdekesnek találják a japánok, meg az a nemzetközi fesztiváltársaság, aki ott volt. Tényleg az is volt, sikerünk volt vele. De hogy a nagyon szép csorgások voltak rajta tulajdonképpen, úgyhogy lehet, hogy azért vette meg az, az illető ezt a képet, mert látta, hogy hogy születik, és nagyon tetszett neki.
Egy-egy ilyen performance, ez egyszeri, ez megismételhetetlen, vagy ezt sokszor lehet ismételni?
Hát vannak, amiket megismétlünk, de már nem tudjuk igazából ugyanúgy meg, mert a hely az mindig egy nagyon fontos eleme a performance-nek, az a közeg, ahol csináljuk. Ha hasonlót is csinálunk, az elemeket kicsit változtatjuk. Ez... De nem szeretünk, már bocsánat, nem szeretünk kétszer vagy háromszor, meg pláne már megcsinálni egy performance-t, mert akkor abban már nem tudunk olyan jól benne lenni, mint az elsőben, amit még mi magunk sem ismerünk, mert ott jönnek ki, ugye ezt nem próbáljuk le, csak átbeszéljük, és a különböző eszközöket megszervezve gyakorlatilag a helyszínen történik egy dolog, ami csak úgy tud megtörténni. Annál is inkább, mert sok eszköz nem lehet elhasználni csak ott a helyszínen, hanem vállalva a kockázatát a helyszínen születnek meg.
És amikor ezt csináljátok, meg utána, akkor az ember utána ilyen borzalmasan kielégült, vagy nagyon jól érzi magát, vagy éppen nagyon rosszul?
Az érdekes, hogy a Jánoska utána szeret hazamenni, és hogy mondjam, lefeküdni, magába lenni. Én meg szeretek elmenni utána valami kocsmába, tűnődni, de hogyha úgy adódik, akkor társaságba beszélgetni, nem a performance-ről iszogatni, egy teljesen más körülmény közé kerülni. Nagyon jó pofa dolog ez. Néha persze szinkronban vagyunk, hogy úgy adódik, hogy elmegyünk mind a ketten, vagy nem megyünk el, és akkor nem is beszélünk a dologról, aztán csak másnap vagy harmadnap kezdjük elemezni.
Ez tulajdonképpen egy színház?
Igen, tulajdonképpen egyfajta színház is, és elég sok performance-ünk már ilyen színházi körülményekre épült. Mozgásszínháznak nevezhetném azért inkább, de mint minden dolog, ami ilyen határeset, a performance is van, amelyik a színházhoz közelebb, van, amelyik a koncerthez, van, amelyik egy kép térbeli kiteljesítése. Mi egy kicsit az utóbbi időben a színház felé mentünk át, de azt nem bánjuk.
Hatalmas kések, 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 rémszárű kések.
Azt mondtad nemrég, hogy mindig jól éreztem magam a bőrömben, mert sosem vártam semmit a társadalomtól, csak magamtól. Hogy nem vársz semmit a társadalomtól?
Ezt nem tudom pontosan, de azt gondolom, hogy az ember legigazából önmagától várhat valamit. Jönnek dolgok innen-onnan, de úgy érzem, hogy nem szabad elvárni semmit, és
Senkitől?
Mert
senkitől?
Akkor,
komolyan?
Hát igen, mert akkor különböző elvárásoknak is meg kell felelni. És én meg azt gondolom, hogy nem szeretnék megfelelni elvárásoknak.
Szóval azért nem vársz el másoktól semmit, hogy tőled se várjanak el semmit?
Igen, igen, igen. Hogy olyan tudjak maradni, amilyen vagyok, vagy olyan legyek, amilyen vagyok, ezért szükségem van arra, hogy ne feleljek meg elvárásoknak, mert lehet, hogy akkor az kibillentene, és nem olyan lennék, amilyen én szeretnék lenni. És ezért én sem várok ezért el semmit, senkitől. És hát azt a dolgot, amit én elgondoltam fiatal koromban, nagyon szabadon szeretnék alkotni, ami megszületik bennem, ahhoz, hogy úgy mondjam, ha vannak is változások, de ragaszkodom, mert ez az egyetlen olyan dolog, aminek folyamatosnak és mindig is hitelesnek kell lenni.
És akkor ez, hogy nem vársz el semmit a társadalomtól, ez azt jelenti, hogy nem várod, hogy fogyasszanak téged, megvegyenek téged, eltartsanak téged, ilyesmi?
Ilyesmi, részben ilyesmi. Akinek mondjuk arra van szüksége, hogy az én képeimmel éljen együtt, hát természetes módon nem zárkózom el, azért hülye nem vagyok ilyen értelemben, de hogy én törekedjek arra, hogy ezt mondjam, felkínáljam, arra alkohol nincs, és nem is lehet.
Ezért van az, hogy amit szintén szoktál mondani, hogy a műveid nagy részét muszáj megsemmisítened, mert nincs elég hely, és nem tudsz annyi tárgyat fölhalmozni.
Hát valójában nincs elég hely.
Szóval megcsinálsz valamit, és utána az ízéporra zúzod, vagy
szét, magától szétszporlad, vagy magától megsemmisül. Nem érzek.
Mert itt ki van téve mindenféle ilyen atrocitásoknak, a gyerek, és a kutya, és a többi.
Igen, és sokszor meg nem is készítem olyan maradandó anyagokból adót, mert az a baj, hogy nagyon termékeny vagyok, tehát rengeteg kép jön ki belőlem. Ezek nem mind főművek, hanem egy folyamatnak a részeik.
És ezeket nem sajnálod mégis?
Nem sajnálom, mert valami módon bennem maradnak és transzponálódnak ezek a dolgok. Egy ideig léteznek, és én akkor se leszek szomorú, hogyha már nem marad utánam kép, de biztos fog maradni, mert már azért annyit csináltam, és azért van egy-két embernél, akik biztos ezt másképpen látják, és meg fogják őrizni, de ez nem volt bennem olyan motivum, hogy én ezzel foglalkozom. Törekedjek, hogyha nincs anyagom, akkor hozzányúlok egy végiképhez, és csinálok bele egy újat. Egy tök teljesen más dolgot.
A hátára?
A hátára, vagy az elejére, vagy igen, vannak két oldalas képeim is, mert hogyha elfogyott a papír, és még van bennem kép, akkor megfordítom a papírt.
Nem vagy egyedül ebben egyébként, nem, a képzőművészet igen, történetében, igen. Vagy a festészet történetében, hát sok képet fedeztek fel vastag festékrétegek alatt. Más képeket festettek rájuk, úgyhogy ez nem valami nagy ritkaság.
Meg belegondol az ember, hogy mennyi műtárgy van már fölhalmozva a földkerekségen, múzeumokban, gyűjtőknél, privát otthonokban. Hihetetlen mennyiség ez, de most lehet, hogy egy új korszak jön, amikor ezek nem tárgyak lesznek, hanem egy számítógépben egy CD-vel helyezhető képek, szövegek és információk, ami lehet, hogy majd a hozzáállásokat, a viszonyunkat, a gondolkodásmódunkat is meg fogja változtatni magáról, a műtárgyról.
De azért abban mégis furcsa belegondolni, hogy az egyik képed mondjuk a Ludwig Múzeumban, vagy a Modern Művészetek Múzeumában van, a másik valamilyen neves gyűjtőnél, a harmadik egy bank tulajdonában, ugye mind a három dolog előfordul. Aztán a negyediket pedig a kislányod összefirkálja, az ötödiket pedig széttépi a kutya.
Igen.
És egyik nem képvisel nagyobb művészi értéket, mint a másik.
Hát valójában nem. Tehát ez így jó. És akkor ha benéznék a padlásra, akkor meg nem tudnánk egy képet se látni, mert annyira össze vannak zsúfolva, hogy egyszerűen nem tudom, hogy mikor lesz annyi időm, hogy önmagam számára is át tudjam tekinteni, bár a képeim tulajdonképpen őrült módon bennem vannak. Én azért tudom, hogy ez alatt a most már 30 év alatt mennyi dolgot csináltam. Volt már olyan, hogy kerestem valamit, és rábukantam valamit, hogy ja, ezt is én csináltam, ilyen érdekes. De azért a számomra jelentősnek tart a dolgok az, hogy az mind megvan benne, és az elég szerintem. Én mondjuk annyira dokumentálni is a dokumentálnak, itt vagyok 50 éves, és az utóbbi 10 évben egy katalógus se készült, vagy 7 évben, talán most lesz egy katalógusom, de emiatt sem érzek igazán szívfájdalmat. Én inkább szeretek leülni és megcsinálni egy képet, vagy ezen gondolkozni, mint ennek a menedzselésével foglalkozni.
De hát a fejedben vannak meg a művek, akkor azok addig vannak, amíg te vagy.
Igen, az biztos. De ez már nem foglalkoztat ugye engem, csak az foglalkoztat, hogy mi van még bennem, mi születhet meg milyen képeket csinálhatok még, vagy tudok csinálni, és az energiáimat erre szeretném fordítani. Illetve, amit még szeretek, de az pont nem az, amit dokumentálásnak, menedzselésnek nevezünk.
Szóval az örökké valóság, vagy amit annak szoktak nevezni, az a legkevésbé sem érdekel.
Ilyen értelemben nem.
Milyen értelemben érdekel?
Szellemi értelemben érdekel csak. Hogy ha már nem létezem, akkor hogyan létezem? Az érdekel.
Ezzel szoktál foglalkozni? Mostanában? Hát,
nem csak mostanában. Én már tínédzser korom óta ezzel foglalkozom. Igazából, mert ez is egy furcsa dolog, hogy mindig azt hittem, hogy rövid életű leszek, de most már nem számíthatom magamat annak. Mert mindig azt érzem, hogy ugyanaz a kamasz van bennem, mint ami volt akkor, és ez úgy van, csak a külseje változik, alakul át az idők. Rányomják a stempliket, és a haj megőszül, a vajusz megőszül, a mozgás lassabb lesz, a tért fáj, szóval érted, amikor kopik az ember, de hogy belül ugyanaz maradtam, az nyilvánvaló. És hogy miért foglalkozom ennyit a halállal, azt nem tudom megmondani, talán ez is egy ilyen tréning, hogyha eljön, akkor ma ne legyen olyan ismeretlen vagy idegen.
Itt egy pontot kérek!
Elhangzott Szellemtörténetek. Felugosi László képzőművésszel Rádai Eszter beszélgetett. A portréműsor 1997-ben készült, és legutóbb egy évvel később, augusztus 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok,